Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk is ülve az Isten tisztelet alatt. Keressük ki és énekeljük 264. számú dicséretünk első 4 versét. 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a napsugarait, köszönjük a frissítő esőt, köszönjük az új napot. És köszönjük a vasárnapot, amikor hálásan gondolhatunk Jézus Krisztus feltámadására, az első húsvéti reggel örömére. Kérünk, szólaltasd meg ígéret közöttünk is. Megfáradt, beteg, szomorú életünknek mondj örömhírt. Megvalljuk bűnbánattal, hogy elesni tudunk, de lelki értelemben felkelni nem. Jöjj és segíts rajtunk. Kérjük és várjuk is ébresztő, figyelmeztető, vigasztaló, áldó szavadat. Szólj hozzánk, Urunk, a Krisztus Jézusért. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom Mózes első könyvéből, a könyv harmadik részéből. A 8. verssel kezdődő és a 13. verssel bezáródó szakaszból. És meghallották az Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondané ki, hol vagy? És ő így válaszolt, szavadat hallom a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Ezt mondta neki Isten, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy. Kedves testvérek, harmadik egymást követő vasárnap beszélek Mózes első könyvének első három része alapján az eredetről, a kezdetről, a származásról, a keletkezésről, a Biblia híradása szerint. Ez nagyon fontos, hogy a Biblia híradása szerint. Amit ugyanis itt olvasunk, az hitvallás arról, hogy mindent Isten teremtett, és mindent jónak teremtett az Isten. Az ég, a föld, az élet és az ember a mindenség urának, az élő Istennek a teremtése ő általa lett. És mikor Isten a kezdeteket, a teremtést befejezte, akkor ezt olvassuk, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen, jó. Isten szent lelke nem azzal a céllal íratta meg mindennek a kezdetét, eredetét a Szentírásba, hogy valami fajta tudományos feleletet adjon az ember számára a kezdetekről. Hogy miként is lett az. Nem mintha a tudomány a 21. században tudna feleletet adni erre a kérdésre. Nem tud. Semminek a kezdetére nem tud feleletet adni. Feltételezi, hogy én hiszem, amit ő is hisz, hogy hogyan kezdődött valami. Számunkra pedig Isten kijelentése a mérvadó, de Isten kijelentése, amikor a kezdetekről hírt ad, hitvallást ad, és nem természettudományos leírást ad. De azt mondja, minden Isten teremtő akarata, szándéka nyomán lett, ami lett, és ezért teszi hozzá, hogy igen, jó. Nincs benne hiba. Mert hogy Isten alkotta, ezért hibátlan. A kijelentés arra koncentrál, hogy amit Isten teremtett, és jónak teremtett, az vajon miért lett? És így nagyon fontos számunkra az a kérdés, hogy miért teremtett Isten embert? Miért teremtette Isten az embert? Mi a célja, a küldetése? Miért vagyunk-e világon? És a Biblia azt a választ adja, hogy azért, hogy képviseljük az Istent ezen a világon, hogy képviseljük őt. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha mindent, amit Isten alkotott és nekünk adott, birtokba vesszük, felfedezzük, megismerjük, és jól élünk vele, és jól élünk vele. Mert Isten úgy adta, hogy jó legyen. Kedves testvérek, az a feladata az embernek a Biblia szerint, hogy művelje ezt a földet, hajtsa uralma, birodalma alá, ismerje meg, éljen vele jól, és ebben az életben dicsőítse ezzel az élő Istent, hogy ilyen gyönyörű világot teremtett. És ennek én részese vagyok. És adott még egy feladatot a föld művelésén túl az Isten az embernek, azt, hogy őrizd a földet. Őrizd. Kedves testvérek, itt arról van szó, hogy Isten a káoszból kiemelte a kozmoszt, a földet, de a gonoszság erői Isten rendjét mindig vissza akarják vinni a rendetlenségbe. A rendből újra a káoszba. Az élet minden területén, az Isten rendjéből a rendetlenség felé mozgatna mindent. A házasságot, az emberi kapcsolatainkat, a felelősségünket ezért a világért, ezért kell őrizni, amit Isten teremtett. Nagyon tudatosan. Nem túlélni kell, hanem tudatosan őrizni kell, amit Isten ránk bízott. Őrizni kell. Kedves testvérek, ez egy nagyon nehéz feladat, éppen abból eredően, hogy amikor Isten megalkotott bennünket, akkor egyszerre összekötött két különös dolgot a teremtésben, a porságunkat és a lelkiségünket. Az, hogy porból vagyunk, és mégis Isten lelke által vagyunk élő emberek. Egyszerre van bennünk elmúló és örökkévaló. És ez egy bizonyos fajta feszültséget jelent. Porságunk szerint ide vagyunk kötve, lelkünk szerint a mennyhez vagyunk kapcsolva, Isten világához. És ennek a feszültségében él az ember, a porsága és a csodálatos lelkisége együttesében, ennek a feszültségében élünk. Kedves testvérek, nagyra méltatás az, ahogy Isten megalkotta az embert, bizalmat adott neki, és szabadságot. De történt velünk valami baj. Valami baj történt velünk. Nem bibliai nyelven fogalmazom meg először, hogy aztán megmondjam, hogy a Biblia mit mond róla. Nem bibliai nyelven, valami zavar van az életben. Valami zavar. Igazán nehezen tudnánk megfogalmazni, olyan sokféle zavar együttese, az, ami zavarja, hogy boldog életet éljünk, ami után mindnyájan vágyódunk. Valami nem stimmel. Valami mindig megbicsaklik. Valami, ami elindul szépen, egyszer csak gellert kap. Valami baj van. Valami zavarja, hogy az életünk igazán szép legyen. Igazán kiteljesedjen. örvendező legyen és boldog, valami zavar van. Átéljük azt, hogy szeretnék jót tenni, és valahol az kibicsaklik. Sokszor mire célba ér, amit szeretnék jónak, rosszá lesz. Megbicsaklik. Szeretnék lelki békességben élni, és olyan hamar össze tud törni bennem a békesség érzése. Valami zavar van. Csalódások terhét hordozzuk, és sokszor majd bele roskadunk. Így fogalmazom, hogy van valami kozmikus zavar az életben. Mert ez nem specifikum itt, hanem mindenütt így van, ahol ember él. Mindenütt így van. Ez a kozmikus zavar a Biblia nyelvén a bűn. A bűn. És mert a zavar ilyen kozmikus, mindenhova kihat, ezért Isten megoldása, válasza is kozmikus. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Mert az egészben ott van a baj. Ezért az egészet menti az Isten szeretete. A bűn. Ezt is fontos kihangsúlyozni, testvérek, ígértem, hogy fogom folytatni az erről való ige magyarázatot, hogy az Isten a bűn eredetével kapcsolatban azt mondja el az ember számára, hogy úgy alkotott meg bennünket, hogy nem volt az emberben bűn, de lett bűn. És azóta van az ember életében bűn. Ezért Isten igéje beszél a megkísértésünkről, a bűnbeesésünkről és a következményéről, de arról is rögtön, hogy Isten mit csinál ebbe a szörnyű helyzetbe jutott ember megmentéséért. A bűnbeesésünk pedig úgy történt, hogy teljes szabadságot kapva Isten egyetlen egy dologtól eltiltotta az embert. A jó és a gonosz tudása fájának az érintésétől is, és a gyümölcse evésétől is. Kedves testvérek, beszéltem erről már, hogy ez a jelképes fa, ahol elbukik az ember, nem más, mint az ember erkölcsi normája kérdése. Hogy ki az, aki az életben megmondja, hogy mi a jó és mi a gonosz? Azt mondja Isten, ez az én felségterületem, ez nem a tiéd. Ne is érintsd. Mert amikor érinteni fogod, meghalsz, és megszületik körülötted is a halál. Arról szól a jó és gonosz tudásának a fája, hogy kiszabja meg az ember számára az erkölcsi normát. Kiszabja meg? Isten, vagy az ember szabja meg Isten nélkül magának? Bizony naponta döntenünk kell, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mit szabad és mit nem. Hogy mi értékes, és mi fontos, és mi nem. Hogy biblikus példákat hozzak, hogy Istennek szolgáljak, vagy a mammonnak szolgáljak. Hogy kincseket gyűjtsek a földön, vagy kincseket gyűjtsek a mennybe. Hogy aggódjak, vagy higgyek. Ítéljek, vagy Istenre bízzam az ügyemet. Naponta döntünk. Ne is érintsd azt a fát, és ne egyél róla. Ne akard a kezedbe venni az erkölcsi norma meghatározását, ember, hogy mi a jó és mi a gonosz, hiszen soha nem leszel rá képes. Soha. Kedves testvérek, az erkölcsi mértéket és ítéletet az ember kivette az Isten kezéből az első bűnesedben. Függetlenítette magát Istentől, és attól is, amit Isten mond jónak, vagy rossznak, attól is függetlenítette magát az ember. Immár ő maga mondja meg. Minden ember így él. Ő maga mondja meg, hogy szerinte mi a jó és mi a gonosz. Nem szólhat vele Isten. De hát mi szerint döntünk? Mihez mérjük? Mihez mérjük, ha Istenhez többé nem? Mihez mérjük, amikor azt mondom, hogy szerintem jó? Hát csak is magunkhoz. De ott van a másik ember, az ugyanúgy csak is magához méri. Ott van a harmadik, az is csak magához méri. És ha ezek ellentmondásban vannak, kinek van igaza? Mi a jó? És mi a gonosz? Ne érítsd azt a fát! Mert amikor eszel belőle, meghalsz. Kedves testvérek, azt válaszolja az ember erre a kérdésre, hogy jó az, ami nekem jó. Hogy a másik belehal. Nem számít. Jó az, ami nekem jó. Rossz az, amit én annak mondok. És ha én valamire azt mondom, hogy jó, akkor az jó. Ezért nem lehet vitatkozni. És ha én valamire azt mondom, hogy gonosz, akkor az gonosz. Ez nem vita téma. Tényleg? Ettől tiltotta el Isten az embert. Hát pont ettől. A jó és gonosz tudásának fáját ne is érítsd. Mert halál lesz belőle. Mi az igazság? Hát az, amit én mondok. Mi a hazugság? Az, amit én mondok hazugságnak. Mi a szép? Amit én mondok szépnek. A jó és gonosz tudása tiltott gyümölcsének leszakításával bűnbe estünk. Istentől függetlenül döntünk életről, halálról, jóról, rosszról, emberekről, földről, világról. Mindenről. Egy tiltott fa volt összesen. Csak egy. Ne sündörögj a tiltott fát körül, mert van mindnyájunknak. Ne sündörögj. De ne is félj tőle, mert amitől félsz, ahhoz meg oda rögzülsz. És nem tudsz onnan szabadulni. Ha Isten valamire azt mondja, hogy ez neked tiltott fa, az tiltott fa, mert Isten mondta, ne sündörögj ott. És ne is rettegj tőle, mert attól kezdve minden gondolatod oda van láncolva. És nem tudsz tőle szabadulni. Elbukott az ember, és megjelent a bűn. Kedves testvérek, nagyon érdekes a Biblia, hogy akik ismeritek Isten igéjét és forgatjátok, hogy nem ad tételes, hogy úgy mondjam, dogmatikai tantételt arról Isten igéje, hogy mi a bűn. Nagyon érdekes. Nincs egy olyan egy mondatban megfogalmazott tantétel, hogy ez a bűn. Isten igéje sokkal izgalmasabb választ ad rá. A bűnt a maga működésében mutatja be. Hogy hogyan működik a bűn? Hogy mi történik? Milyen mechanizmusok működnek? Nos hát nézzük csak, hogy hogy volt a kezdetekkor. Az első, amit olvasunk a bűnbe esett emberről, az, hogy bújni kezdett Isten elől. Nem akarta se látni, se hallani. Milyen gyermeteg viselkedés. Elbújok az Isten elől. Micsoda önáltatás ez az embernek. Márpedig mi is pont ugyanezt csináljuk, ma élő emberek is. Szerte a világon bújunk Isten elől. Bújunk a feladataink mögé. A sérelmeink mögé, az önáltatásunk, az ateizmusunk, a cinizmusunk, a magyarázataink mögé. Bújunk ugyanúgy Isten elől. De semmilyen magyarázat nem ment fel bennünket Isten előtt. Megpróbálja mind a kettő, Ádám és Éva, és nincs fölmentés. Semmilyen magyarázat Isten előtt nem ment föl. Mert a bűn olyan valami, testvérek, amit mindenki a maga felelős döntésével követ el, nem mutathat senkire. Szabad akaratunkból követünk el minden bűnt. Minnyájan. Kedves testvérek, a bűnre magyarázat mindig lehet, meg is találjuk, de mentség nincs rá. Vigyázat, magyarázat van rá, de mentség nincs. Mert Isten nagyon jól tudja, hogy egyetlen egy bűnt nem követünk el anélkül, hogy mi ne mondanánk rá, hogy igen. Rámondjuk, hogy igen. De testvérek, a híradásból az derül ki, hogy a bűn az mindig kívülről jön. Nagyon érdekes, mert mi azonosítjuk a bűnt a testiséggel, de nem, a bűn az mindig lelki eredetű. Kívülről jön, lelki eredetű, de mindig bennem fogan meg, és én mondok rá igent. Ezért van lelkiismeret furdalásom. Mert a lelkiismeret furdalás nem más, mint hogy Isten jelen van. Elkövettem valamit, és tudom, hogy Isten erről tud. Mindig úgy születik, hogy igent mondok rá. Kedves testvérek, a bűn természete az is, hogy elkövetése után beindítja az átruházások mechanizmusát, hogy a felelősséget az elkövetett bűn miatt átruházom valakire. És most figyeljetek, az első leírása milyen tökéletes. Ki az első, akire áthárítja az ember a bűnét? Hát az Isten. Gondoljátok csak el, amikor Isten azt mondja az embernek, gyere csak elő, Ádám. Mi történt itt? Így szól a válasz. Akit te adtál mellém, ő adott nékem. Te vagy a felelős Isten. Én választottam? Te adtad mellém. Ha nem ilyet adsz én mellém, nem követem el én ezt a bűnt. Te vagy a hibás Isten. Te rontottad el. Bárcsak egy másmilyen nőt adtál volna mellém, de pont ezt adtad mellém. Hát, nagyon sajnálom. A bűn miatt te vagy a felelős Isten. Aztán ki a felelős még? Hát Éva, ő adott nekem. Te vagy elsősorban Isten, aztán azt, aki mellém adtál, másodszor ő, egy valaki hiányzik a sorból. Az elkövető. Ugye nem úgy történt, hogy Éva lefogta Ádámot, és beletömöskölte a tiltott fagyümölcsét. Hanem úgy történt, hogy Ádám érte nyúlt, elfogadta önként, megette. De mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy az Isten a hibás. Aztán a mellettem lévő ember a hibás. Én áldozat vagyok. Engem rászedtek. Mit csinál Éva? Asszony, mit tettél? Figyeljetek, ugyanez a mechanizmus. A kígyó. Te teremtetted a kígyót, nem? Hát miért teremtetted ilyen ravasznak, hogy rászedjen engem? Hát te vagy a hibás, bár csak egy buta állat lett volna, de nem, ez ravasz állat volt. De ezt te teremtetted. Egyáltalán miért teremtettél ilyet? Mit keres ez itt a kertbe? Te vagy a hibás, hogy ilyet teremtettél, meg ő, hogy ilyen ravasz. A felelősség áttolásának mechanizmusa. És vigyázzunk, miközben kedvesen, helyesen mosolygunk, mert rólunk szól a történet. Rólunk. Ki felelős a dolgaimért? Hát először is Isten. Hogy adhatott ilyen életet, ilyen férjet, ilyen feleséget, ilyen körülményeket, ilyen élethelyzetet? Aztán az a másik hibás? Én pedig áldozat vagyok. Nagy kísértésünk a bűn felelősségének az áthárítása. A következő természete, testvérek, a bűnnek a legravaszabb. Ugye a bűn sohasem bűnként jelentkezik. A kísértő nem azt mondta az embernek, hogy egyél ebből, de hát van egy kis rizikó, hanem valami mást. Azt sem mondta, hogy kövess el bűnt. Nem, nem, ilyet nem mondott a kísértő. Kedves testvérek, az álcázásnak az a lényege, hogy amit a gonosz kínált, az nem bűn akart lenni, hanem hogy éppen hogy élet. Hogy ez benne az ördögi. Te, Éva, dehogy kövess el bűnt, szó sincs róla. Szó, de élj! Élj! Az élet több annál, mint amit megismertél belőle. Szebb, gazdagabb, izgalmasabb. Bűnt, azt ne kövess el, de élj bátran! Élj bátran! Egy földi életed van. Nem, nem kell bűnt elkövetni. Csak merj élni! Merj élni! Vágj bele! Nem lesz semmi baj. A kísértő nem azt mondja, hogy vétkezz, hanem azt mondja, hogy élj. Élj mindazzal, amit ez a világ, az élet kínál. Dehogy beszél bűnről. Dehogy beszél bűnről. Életről beszél. Többről, szebbről, eddig még soha nem ismertről. Olyan leszel, mint egy Isten. Hát nem egy izgalmas dolog. Azt még nem ismerem milyen. Élj bátran, ember! Élj szabadon, élj, ahogy szeretnél, élj, ahogy kívánod, tiéd a világ. Isten vagy. Mindent megkaphatsz. mindent elérhetsz, mindenhova eljuthatsz. Vágj bele és élj. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, szakasztott azért annan a gyümölcsből, evett, és adott a vele lévő férjének, és az is evett, és akkor megnyilatkoztak a szemeik, bűnbe estek. A bűn egyik természete, hogy az életet kínálja, de a bűn következménye nem a több élet lesz, hanem a halál. És akkor végül, mert még van egy kis időm arról, hogy mit csinál Isten a bűnbe esett emberrel. Rólunk van szó, miközben a kezdetekről beszélek. Mit csinál Isten velünk? Először azt mondja el a bibliai híradás, hogy Isten mindent tud, mindenről tud, mindenről. És leleplezi az embert az Isten. Nem lehet elbújni a bűnemmel. Leleplezi az Isten. Aztán azt mondja el a bibliai híradás, hogy Isten nem fogadja el az elkövetett bűnöm felelősségének az áthárítását senkire. Ne próbálkozzak vele. Ne akarjam ugyanis konzerválni magam az elveszett állapotomban. Mert aki nem ismeri el a maga vétkét, az benne marad a vétkébe, és el fog kárhozni. Isten nem fogadja el egyetlen egy bűnöm áthárítását, felelősségének az áthárítását. Senkire nem fogadja el. Ne kísérletezz. És azért nem fogadja el, hogy kimentsen belőle, hogy megszabadítson, hogy ne maradj a bűn átka alatt. Azért nem fogadja el. Érted, miattad. Aztán azt olvassuk, hogy személyesen és egyenként kéri számon Isten az elkövetett bűnöket. Személyesen, egyenként. Aztán az is kiderül, hogy van büntetés. És nincs kivétel. De. Van a Bibliában visszatérően egy ilyen szent szó, hogy de. De van ott az Éden kertjébe már egy kegyelemfa is. Úgy nevezi a Biblia az életfája. Nem csak a jó és gonosz tudásának a fája áll ott. Az első pillanattól kezdve. Hanem ott van az életfája is. Ahova Isten oda helyezte az embert, oda helyezte rögtön a menekedése lehetőségét is, ha elbukik. Ez az a fa, ahol fel lehet állni. Az egyetlen fa, ahol fel lehet állni minden elrontott bűnöm, nyomorúságom után. Az Isten által felkínált, biztosított jövő egyetlen záloga. Mert nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, olvassuk János levelébe. Nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. De azt is akarja, hogy én megtudjam, hogy bár ő mindent tud rólam is. Fölállította a nagypénteki életfáját. És azóta van Istennél bocsánat, kegyelem, feloldozás, gyógyulás, távolságból közelség, új kezdet. És hogyan? Így olvassuk ezt a 32. Zsoltárban. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Hát az meg hogy lehet? Az meg hogy lehet, hogy valakinek az Isten bűnt nem tulajdonít? Az hogy történik? Velem is megtörténhet. Oda kell állni az élet fája alá egyszer komolyan. A kereszt alá. Nem a nyakba kell hordani a keresztet. Nem tetováltatni kell egy keresztet. Oda térdelni elé. Az élet fáján Jézus bemutatott egy áldozatot. Minden emberért. Az egész világért. Érted is, értem is. Ez az áldozat soha többé meg nem ismételhető. Tökéletes áldozat a bűnért. És Isten elfogadta Jézus áldozatát. Így Jézus vére eltöröl minden bűnt, de csak az övé. Hogyan történhet ez velem? Fejezzük be ezzel. Hogy érvényes legyen rám is. Jézus bűntörlő áldozata a Golgota keresztjén. Ezt az érvényességet nem kérni kell, hiszen megtörtént. Megtörtént. A kereszt érvényes. Mikor történt? Ezt az igét mindenki ismeri, akinek volt Biblia már a kezébe. Úgy szerette Isten ezt a világot, jelen idő vagy múlt idő. Szerette, hogy egyszülött fiát adja vagy adta. Egyszülött fiát adta, érte. Megtörtént. Amikor Isten Jézus Krisztusért megbocsátott ennek a világnak, minden embernek, minden nyomorúságáért. Ez megtörtént, ez múlt idő. El kellene fogadni. És meg kellene köszönni. Nem tudsz érte tenni semmit, semmit. De nem is kell. Csak egyszer elfogadni. Egyszer. Elfogadni. Hittel és megköszönni. Ez Isten irántunk való szeretetének, a kegyelemnek az eredete. Örök időknek előtte való időből. A bocsánat kezdete és beteljesedése. Testvérek, a bűn isteni megoldása, az élet fája, a kereszt és annak Krisztusa rám nézve is, meg rád nézve is. Van akadálya annak, hogy ennek a templomi csendességnek az áhítatában meghajtsd a fejed, és elmondd szív szerint, köszönöm. merd elmondani, hogy köszönöm. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor küszködő harcokat vívunk bűnökkel, amelyek ránk törnek, mások visszatérnek. Sokszor érzéketlenül, fölényesen tovább lépünk, elkövetett vétkeink súlyát nem érezve. Sokszor játszunk és barátkozunk, máskor rémülten fordulunk szembe vele. Köszönjük, hogy a bűnünk ügyét te elrendezted. És köszönjük, hogy az a csodálatos életfája, a golgotai kereszt érvényessége a rajta meghaló Jézus Krisztusért ma is, ránk is igaz és érvényes. Megvalljuk, hogy nem könnyű ott állni az élet fája alatt, és csendben, őszintén, áthárítások nélkül elmondani Istennek, hogy kik vagyunk. Hogy milyen lélekkel élünk, hogy milyen bűnök terhelnek. De köszönjük, hogy lehetséges. És nem megutálsz és megundorodsz tőlünk, nem elfordulsz, hanem Jézusért megbocsátasz, hiszen ezt ígérted, és átölelsz. Dicsőség legyen neked ezért, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a himnuszt, igen, bocsánat, előbb jár az eszem, tehát készülj főre, hogy a himnuszt fogjuk énekelni, mert elénekeltük az 5. verset is nagy lendülettel. Az lett volna a záró ének az 5. vers, de Anna kedvesen tovább vitte a figyelmünket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a gyülekezetnek szomorú szívvel, hogy elhunyt Juhász Péter testvérünk, gyülekezetünk volt tagja és presbitere. Temetése 2017. július 31-én hétfőn lesz, délelőtt 11 órakor a Pesterzsébeti temetőben. A himnuszt énekeljük el.